Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, az első Zsoltárt. Kérem, hogy aki teheti, fennáll hallgassa. Tehát első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk ma. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, és hallgathatjuk a te ígédet. Kérlek, hogy csendesítsd le a szívünket, attól, hogy meg tudjuk hallani, amit ma mondani szeretnél nekünk. Kérlek, áld meg az ígét hirdetőjét, és attól, hogy a te ígéd ne térjen vissza dolga végezetlenül. Amen.
Hangom lehet, hogy nem lesz a legtökéletesebb, de majd meglátjuk. Mai igehirdetés címéül, témájául a felolvasott Zsoltár második versét választottam, és lehet, ha lehetne, vízhangosan beszéljek. Ez az ige úgy szól, hogy az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, vagy arról elmélkedik éjjel és nappal. Miért választottam ezt a igét ebből a Zsoltárból? Azért, mert a Zsoltár írója arról az emberről, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és arról gondolkodik éjjel és nappal, azt mondja, hogy az az ember boldog. A boldogságról sokféle elképzelés van forgalomban. Ugye, általában ahhoz kötjük, hogy boldog leszel, ha ezt és ezt megszerzed. És mindabba, ebbe ezt és ezbe beletartozik mind, amit az a világ kínálhat, felajánlhat az embernek. Nem csak anyagi javak, karrier, siker, befolyás, hatalom, természetesen pénz, vagy külső szépség, okosság. Tehát mindaz, ami ebből a világból származik. Boldog leszel, hogyha ezt birtoklod. A Biblia boldogság fogalma ettől teljesen más. Nem annak birtoklásában van, amit ez a világ kínál, hanem Isten birtoklásában van. Lehet, hogy furcsán hangzik, de talán így könnyű megjegyezni. Az Istennel való kapcsolatban van, az Isten útján van az ember boldogulása és boldogsága. Az új szövetség boldognak mondja Istent magát. Ezt Pál apostol Timóteushoz írt levelében olvassuk az első levélben. A levél elején és a levél végén. Én most a levél végén lévő ige szakaszt olvasnám fel, a 6. rész 15. 16. verseit. Tehát így buzdítja Pál apostol Timóteust. Tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat a ma boldog, és egyedül hatalmas. A királyoknak királya, és az uraknak ura. Aki egyedül a halhatatlanság, aki a hozzáférhetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, sem nem láthat. Akinek tisztesség és örökké való hatalom. Amen. Istennek ez a szép felmagasztalása, dicsérete, arról szól többek között, hogy Isten boldog. Önmagában, az ő létében, ugye itt az énekben énekeltük is, hogy Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, hármasság nem magányosan volt, van és létezik örökké, hanem hármasságban, és ebben a létben az Isten boldog. Ebből pedig az következik, hogy az Isten képére teremtett ember is akkor boldog, ha az Istennel közösségben van. Ha az Isten boldogságából részesedik. Nem abból, amit ez a világ ad, hanem Istenből. Ebből pedig az következik, hogy azok, akik a gonoszok tanácsát követik, ahogy a Zsoltárban ezt olvastuk, hogy a bűnösök útján járnak, bár remélik a boldogságot, mégsem nyerhetik el azt, ami után vágyakoznak és reménykednek. Ugye sokan a boldogságot abban remélik, hogyha bűnös útra lépnek, gonosz tanácsokat követnek, bűnös módon akarnak boldogulni, boldoggá válni. És természetesen mindannyian tudjuk azt, hogy bűnben élve, bűnöket cselekedve az ember bizonyos élvezetekhez juthat, ami az ember bűnös természetét gyönyörködteti. De tényleg ez a boldogság? Ezután vágyakozunk a mi teremtettségünktől fogva? Mi a történelem folyamán sok példa van arra, hogy sokan fölismerték, miután a bűnbe elmerültek, hogy nem ebben van az ember boldogsága, vagy a világi javak megszerzésében, annak birtoklásában, eljutva a csúcsokig, amit ebben ez a világ kínálhat. A gonoszság útja, a bűn útja az embert nem boldogítja, hanem előbb-utóbb tönkreteszi, kifosztja, kivetkőzteti emberi méltóságából. Nem Istenhez emeli, akiben az ember megtalálná a boldogságát. A bűn útján az ember előbb-utóbb roncsá válik, és boldogtalanná válik. A bűn útja, a gonoszok tanácsa nem vezet el a boldogságra. A boldogság Istenben található. Ezért paradox módon boldogok, a hegyi beszéd szerint, azok, akik lélekben szegények. Boldogok azok, akik sírnak. Boldogok azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Boldogok azok, akik az igazságért üldözést szenvednek. Miért? Mert a boldogság az Istenben van. Az Isten áldásaként vele való közösségben nyerhetjük el. Ezért boldogok a szegények. Ezért boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik éheznek, és szomjaznak, és üldözést szenvednek. Mert Istenben van a mi boldogságunk. Ez a boldogság az ember számára itt a Földön elérhető. Az Istennel való közösségben, kapcsolatban. Persze a maga teljességében, az eljövendő életben, világon lesz az Isten boldogságában részünk, a maga teljességében. De már ez a Zsoltár bemutatja, hogy mit is jelent az a boldogság, amiről beszél a Zsoltár írója. Hogyan mutatja be annak az embernek az életét ez a Zsoltár, akiről azt mondja, hogy boldog. Ha erre az első Zsoltárra gondolunk, tehát szerintem legtöbbünknek az a kép jut eszünkbe, az a fa, ami a folyóvizek mellé van ültetve, zöldellő és gyümölcstermő. Az életnek a gazdagsága van ennek a fának, vagy gazdagságát nyeri el ez a fa. És gyümölcstermő és zöldellő. Jeremiás könyvében van egy hasonló kép a 17. fejezetben. Ott azt mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és szinte ugyanezt a képet leírja. De azzal fejezi be, hogy amikor hőség van, lombja akkor sem hervad el, és a gyümölcsözéstől akkor sem szűnik meg. Ez a zöldellés, ez a gyümölcstermés nem attól függ, hogy éppen milyen körülményeink vannak, hanem attól, hogy a folyóvíz felé ereszti a fa a gyökereit. Az isteni életből táplálkozik. Az életnek ezt a gazdagságát az Új Szövetség az Úr Jézus Krisztusban való kapcsolatban kínálja föl. Jól ismert a János evangélium a 10. rész 10. verse, amelyben az Úr Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. És amikor ezt olvassuk, nyilván megint nem arról a bőségre kell gondolni, amit az a világ kínál és megadhat, hanem az isteni élet bőségéről van szó. Életük legyen, mert nincs ebben az világban az embernek élete, valójában. Isteni életben kell részesednünk, és az Istennel való közösségben, kapcsolatban nyerhető el. És mi lesz ennek a kapcsolatnak, a krisztusi életnek a következménye? Hasonló az, hasonló, mint amit a Zsoltárban olvasunk. Ott egy folyóvíz mellé ültetett fa van, ami gyümölcs termő. Mit mond az Úr Jézus János evangéliuma 15. részében? Aki én bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt hoz. Tehát ennek a kapcsolatnak az új szövetségben is az az eredménye, hogy az ember élete élettel telítődik meg, és gyümölcsöt fog hozni. Mindkét példában az élet forrása maga Isten, és következménye vele való közösségnek kapcsolatbanak az életnek a bősége, és ez maga a boldogság. Az isteni életben részesedik az ember. Tehát, hogyha a boldogságnak az útja nem a világi javak megszerzésében van, hanem az Istennel való közösségben, kapcsolatban, akkor ha megvan az Istennel való közösségünk, abból az életünk boldogságot fog nyerni. Ebben a boldogságban, ahogy már mondtam korábban, nem lehet része azoknak, akik a gonoszok tanácsát követik, vagy bűnös úton járnak. Ez a Zsoltár úgy írja le annak az életét, aki e szerint jár, hogy az olyan, mint a polyva, amit felkap és szétszór a szél. Így ez kontrasztban állítva azzal a fával, ami belegyökerezik a földbe, a folyóvíz mellé, és gyümölcsöt hoz és zöldellő, a bűnösök élete pedig olyan, mint a pejva, amit felkap és szétszór a szél. Lehet, hogy valaki a gonoszok tanácsát követve elindul a bűnös úton. Azzal a reménnyel, hogy sok mindent megszerez magának, és ebből fakadóan majd boldog lesz. De a bűnös útnak mindig az a vége, hogy egyszer, amit az ember megszerez, azt elveszíti, és szanaszerte hullik. 37. Zsoltárban ezt olvassuk. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ugye a gonoszság jelen van ebben a világban. El is hatalmasodhat a gonoszság. De miről tanúskodik ez a Zsoltár? Hogy elmúlt, és nem található. A történelem folyamán újra és újra bebizonyosodott ennek az igének az igazsága. Legyen szó olyan politikai vagy gazdasági rendszerekről, rezsimekről, amelyek az embert kizsákmányolják, elnyomják, istentelenek, gonoszok, vagy akár szervezett bűnözésről, gonosz társaságokról. Ezek elindulhatnak, növekedhetnek, hatalmassá nőhetnek, de az Isten ítéletében nem állhatnak meg. És az Isten egyszer csak véget vet ezek létezésének, és szétszórja őket, mint a szél, ami felkapja a polyvát, és szanaszerte szórja. Ézsaiás könyve 17. rész 12-től 14. versekig hasonló dologról ír. Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek. A népségek, mint sok vizek háborgása úgy háborognak, de megdorgálja azt, mármint Isten, és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek pejvája a szél előtt, és mint a pozdorja a forgószél előtt. Estének idején rémülés szárájuk, és mielőtt megvirradna, nem lesznek. Ez a jutalmuk pusztítóinknak, és sorsuk rombolóinknak. Ugye egy sok nép zúgásáról van szó, a rész elején úgy zúgnak, mint a tenger, háborognak, mint az erős vizek, az ember megretten ezektől, hogy most itt a vég. De az Isten ítéletében, amikor Isten megdorgálja őket, ezek a népek elfutnak messzire, elragadtatnak, mint forgószélben a pozdorja, vagy mint szélben a polyva. Rémülés szár rájuk, és egyszer csak nem lesznek. Pedig hatalmasok voltak, erősek voltak, az Isten ítéletében nem állhatnak meg. A gonosznak vége, ugye Zsoltár írja, a gonoszok útja semmivé lesz. Előbb-utóbb ez be fog következni. A gonoszság útján nem lehet a boldogság útját megtalálni. A gonoszok útja semmivé lesz. Ezért a 37. Zsoltár arra figyelmeztet, hogy ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonoszok vége pusztulás. Ugye ez mind intő jel mindannyiunk számára. Aki boldog akar lenni, az ne fogadja meg a gonoszok tanácsát. Ugye itt egy folyamatot is lehet felismerni az első versben. A gonoszok tanácsát megfogadja valaki. Ennek alapján rálép a bűnösök útjára. Azon jár, míg végül eljut oda, hogy az igazak útját kigúnyolja és kicsúfolja. Valahogy, mikor erre ezt olvastam, Pálnak azok a szavai jutottak eszembe, hogy jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Hogyan? Először csak gonosz tanácsokkal befolyásolnak. Utána rávisznek, hogy lépj rá a bűnös útra. Utána, amikor az ember rálép, utána már azon fog járni. És utána eljut oda, hogy amiben esetleg ő is volt korábban, az igazak útját csúfolni és ki fogja gúnyolni. Ha valaki boldog akar lenni, ne lépjen rá a bűnnek útjára. Ne jusson oda, hogy az igazság útját kigúnyolja és kicsúfolja. Ne fogadja meg a gonoszok tanácsát. A boldogság útjának ez az első szabálya. Kettőt fogok elmondani. Tehát ez az egyik, hogy ne lépjünk a gonoszok vagy a bűnösök útjára. Ettől tartózkodjunk, mert a bűnök útján az ember nem nyeri el a boldogságot. A másik szabály, ez nagyon egyszerű, amit már az igehirdetés elején mondtam, hogy az Úr törvényében kell gyönyörködni, azon kell gondolkodni, és azt szerint kell élni. Ha szembeállítjuk a gonoszok tanácsával, nem a gonoszok tanácsát, hanem az Isten tanácsát kell megfogadni. Nem a gonoszok vagy a bűnösök útjára kell lépni, hanem az Isten útjára kell lépni. Nem a gonoszságon kell gondolkodni éjjel-nappal, hogy milyen gonosz dolgot fogok véghez vinni, hanem az Istennek igéjén, törvényén kell gondolkodni éjjel és nappal. Ez a Zsoltár ezt a kettőt szembeállítja. És hogyha valaki ebben gyakorolja magát, akkor tulajdonképpen nem tesz mást, mint kegyes életet, Istenférő életet él. A Biblia ezt nevezi kegyességnek, Istenfélelemnek. Amikor az ember tartózkodik a bűnös úttól, és az Isten útján jár. Az igéhirdetés az egyik fő célja az, hogy buzdítsanak benneteket erre. Pál apostol Timóteust úgy buzdítja, gyakorold magadat a kegyességben. Mert a kegyesség mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Isten az ő ígéreteit a benne bízó, Istenférő, kegyes embernek adta. Mind a jelen életre, azt írja az ige, mind az eljövendőre. Ezért ne a kegyességnek az árát mérlegeljük, hanem nézzük meg a hasznát, és gyakoroljuk magunkat a kegyességben. Tartsuk távol magunkat a bűnös utaktól, gyönyörködjünk az Isten beszédében, gondolkodjunk arról éjjel és nappal, és kövessük azt. Vigyázzatok, hogy el ne csábítson benneteket ez a világ. Kevesen vannak fiatalok, leginkább hozzájuk akartam ezt a gondolatot intézni, de bárkit elcsábíthat ez a világ, akár egy karrierrel, egy munkahelyel. Tehát nem csak a fiatalok vannak veszélyben, amikor a világ csábításáról van szó. A 37. Zsoltárt hadd idézzem újra. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. egy kevés idő még, és nincsen a gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szeridek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ez az utolsó gondolat. A szeridek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ugye ez a 37. Zsoltárnak az igéi. Ez már mostanra igaz, hogy most is az igazak előbb-utóbb öröklik a földet. A gonosznak bármilyen gonosz is van itt a világon, egyszer vége lesz. És ha valaki istenférő és kegyes, a jelen való világban örökli ezt az ígéretet. De az ígéret nem csak a mostanra vonatkozik. Ugye, már idéztem a boldog mondásokat. Máté evangélium 5. rész 5. verse, boldogok a szeridek, mert ők örökségül bírják a földet. Ez az eljövendőre is igaz. Egy boldog mondás ismét. A kegyesek, az istenférők fogják örökölni az Isten ígéreteit. Mind a jelen, mind az eljövendő világban. Gyakoroljátok magatokat a kegyességben. Ez az első buzdítás, amit szeretnék nektek szívetekre csomózni. Hogy a kegyességben gyakoroljátok magatokat. Tartózkodjatok a bűnös utaktól. Ne engedjetek a csábításnak, és ehelyett gyönyörködjetek az Isten törvényében. A másik buzdítás tulajdonképpen erre vonatkozna. Erre a kegyességnek a másik oldalára. Az Isten törvényében való gyönyörűségre, gyönyörködésre, azon való gondolkodásra, éjjel és nappal. Most nem fogok egy felmérést csinálni, hogy miről gondolkodunk, miről gondolkodtok. Éjjel és nappal. Mi az, ami leköti a gondolataitokat? Ami nyár az elmétek. Sok mindent lehetne mondani, ugye sok minden van az életünkben, ami foglalkoztat bennünket. Én csak két területet szeretnék majd kiemelni, és végén föltenni a kérdést harmadikként, hogy sok mindenen gondolkodunk, de tényleg az Isten igényen gondolkodunk? Ha nem is éjjel-nappal, de hogy benne van az életünkben, az Isten igényben, hogy gyönyörűség, gyönyörködés, azon való gondolkodás. Ugye Zsoltán azt mondja, hogy az a boldog ember, vagy az boldog ember, aki az Isten törvényén, az Úr törvényén gondolkodik, éjjel-nappal és abban gyönyörködik. Részesülünk ebbe a boldogságban. De mielőtt ide eljutnék, ugye mind gondolkodunk. Ez a Zsoltán a bűnösök útjával állítja szembe az igazak útját, és én nem feltételezem senkiről se, hogy amikor innét hazamegy, akkor bűnös terveket fog szőni, és mindenféle gonosz ármánykodásba fog kezdeni. De azt tudom, hogy mindannyian kísérthetőek vagyunk. A gondolatainkból indul sok minden, ami bűnné válik az életünkben. Tudunk vétkezni mi is. Nem csak azok, akik kimondottan a bűn útján élnek. Ugye kísérthetőek vagyunk, vétkezünk gondolatainkban. Ezek a gondolatok egészen bűnös tettekbe, szokásokba is megnyilvánulhatnak. És hogyha ez megtörténik, igazából attól a közösségtől fosztjuk meg önmagunkat, amiben Krisztus által részesedhetnénk, az Istennel való közösségtől és annak boldogító valóságától. Ezért mi is vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy mind gondolkodunk. Gondolkodunk-e bűnös dolgokon? Nem azt mondom, hogy éjjel-nappal. De ha igen, akkor ezt gyomláljuk ki a szívünkből, az elménkből. Gyomláljuk ki a bűnös tetteket az életünkből. Ha vannak, gyomláljuk ki a bűnös szokásokat az életünkből. A János apostol írásaiból világos, hogy Isten világosság, és ő benne nincs semmi sötétség. És ha mi keresztények azt mondjuk, hogy közösségünk van az Istennel, ugyanakkor sötétségben, vagyis bűnben élünk, akkor valójában hazudunk, önmagunkat is becsapjuk. Mert Pál apostol szavaival élve, a világosságnak hogyan lehet közössége a sötétséggel? Nem lehet. Ha bűnben élünk, akár gondolati, vagy cselekedeti szinten is, nem lehet közösségünk Istennel, aki a világosság. A bűnös gondolatokat, tetteket, szokásokat ki kell az életünkből gyomlálni. A magatok érdekében, hogy részesüljetek, részesüljünk abból az életből, amit Krisztus jött nekünk ajándékozni, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ne elégedjetek meg kevesebben. Mert ezt az Isten kínálja. És nem e világnak a javaival, gazdagságaival akar bennünket megajándékozni, hanem önmagával, akiben van az élet bősége és a boldogság. Ezért tisztítsátok meg a szíveteket. Hogy az Istennek szentelt templom legyen. Ne legyen a bűnnek meleg ágya. Jakab apostol azt mondja, hogy sírjatok és gyászoljatok. Ti két szívűek, akik a világhoz is, meg az Istenhez is akartok egyszerre ragaszkodni, de hát ez nem megy. Ugye sírni és gyászolni a bűneink fölött, és ugyanebben a részben mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, mármint a bűnbánattal, és hogy közeledni fog hozzátok. Ha bűnben élünk, az Istennel való közösségtől fosztjuk meg magunkat, attól az élettől, annak a gazdagságától és a boldogságától, amit Krisztusban a miénk lehetne. A bűnös gondolatok helyett miről gondolkodjunk? A Filippi levélből hadd olvassak néhány igét. És amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezt mondja Pál. Amik kedvesek, mármint az Isten előtt is, tiszták, tisztességesek, igazak, igazságosak, erényesek, dicséretre méltóak, ezekről gondolkodjatok. És mit tegyetek? Úgy folytatja Pál. És amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, mondja Pál, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Ez az ígéret. Ha ezeken gondolkodunk, és ezeket tesszük. Hogy amit tanulunk, amit az Isten igéjében, akár az apostolok életében is látunk, ha azokat tesszük, a békesség Istene velünk lesz. Mert kegyes életet élünk. Ezért gyomláljuk ki magunkból mindazt, ami nem méltó az Istenhez, és ott van mégis az életünkben. És gyakoroljuk magunkat a kegyességben, gondolkodjunk az Isten igéjén, és gyönyörködjünk abban. A szívünket azonban nem csak a bűnös gondolatok foglalhatják el, hanem az aggodalmak is. Sok minden, ami bennünket ér, aggódással tölthet el. A bűnökben bizonyos értelemben, ahogy már mondtam, lehet gyönyörködni. Az ember bűnös természetét gyönyörködtetheti a bűn. Hát az, amiben, ami miatt aggódunk, abban nem szoktunk szerintem gyönyörködni. Attól inkább menekülni szeretnénk és eltávolítani magunktól. Ugyanakkor igaz az aggódó, amikor aggódunk arra, hogy éjjel-nappal szinte azon jár az agyunk, ami minket aggodalommal tölt el, az foglalkoztat, azon elmékedünk, azon gondolkodunk, hogy hogyan lesz ezután, mi lesz velünk, hogyan jövünk ki ebből, és még lehetne folytatni a kérdéseket. Mit teszünk ilyen helyzetben? Hagyjuk el, hogy mindaz, ami aggódással tölt el bennünket, úgy magába zárjon, és ilyen kiúttalanságba zárjon, hogy ebből aztán nincs kiút. Itt a vég, nincs tovább. Ugye sok minden, ha tényleg súlyos dolog, elvezethet ide, hogy az ember úgy látja, hogy mindaz, ami aggasztja, hát abból nincs kiút. Nem tudjuk, hogyan lesz tovább, mi lesz velünk, mi lesz a jövő. Mit teszünk ebben a helyzetben? Ugye, ha ezek a gondolatok magába zárnak bennünket, akkor nyissuk meg az Isten igéjét. És az Isten igéje előtt nyissuk meg a szívünket. És amit az Isten igéjében olvasunk, azt fogadjuk be a szívünkbe. És zárjuk be ott. Ugye ez nem menekülés a valóság elől, mert nem fog megszűnni ezáltal az, ami aggodalommal tölt el. De megnyílunk egy másik valóság előtt. Az isteni valóság előtt. Ami ugyanolyan valóság, mint az, ami ebben a világban aggodalommal tölt el bennünket. És ha bezárnak a gondolataink, amelyek aggasztanak bennünket, akkor a szívünkbe pedig az Isten igéit zárjuk be. És azzal teljünk el. Amikor aggódunk, vannak-e igék, amiket olvasunk? Vagy oda fordulunk-e az Isten igéhez? Gondolkozunk-e azon éjjel és nappal? Gyönyörködünk-e azokban? Vagy ami aggaszt bennünket, az teljesen maga alá gyűr, és végünk van. A 119. Zsoltár írójának voltak igéi, amelyekben gyönyörködött, és amelyekről gondolkodott. Három igét szeretnék olvasni, amiben gyönyörködött. Lehetne többet is, csak hát inkább majd otthon olvassátok el az egész 119. Zsoltárt, és gyűjtsétek ki, hogy hányszor szerepel az benne, hogy gyönyörködöm az te beszédedben. Hát nem háromszor szerepel. Az első ige a 92. és 93. versek. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. A Zsoltár írója nyomorúságos helyzetben volt. És azt mondja, ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna, akkor végem lett volna. Abban a nyomorúságos helyzetben a Zsoltár írója az Isten igéjében gyönyörködött. Ennek következménye pedig az, hogy soha nem felejtkezem el a te határozataidról, vagyis igédről, mert azok által elevenítettél meg engem. Ez közvetlenül a következő vers. Ugye nyomorúságban elvesztem volna, de gyönyörködtem a te beszédedben, és megelevenített a te beszéded. Nem elvesztem, hanem életre keltem. Abban a nyomorúságos helyzetben. A 143. versben ezt mondja. Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségem nékem. Ezt jelen időben írja, nem a múltra utal. Nyomorúság keserűségért, de a te törvényed gyönyörűségem nekem. És végül a 174. vers. Uram, vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nekem gyönyörűségem. Olyan helyzetben van, amikor várja, hogy Isten szabadítása eljöjjön. Nem jött még el, hanem a várakozás idejében van. És ez alatt mit tesz? Gyönyörködik az Isten beszédében. Nem maga alatt van, hanem az Isten igéjében gyönyörködik. Akkor még egy hármast hadd mondjak arról, hogy gondolkodik, bár az elsőben benne lesz a gyönyörködés is, ahogy az első Zsoltárban is, a 47. vers így szól, gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről. Gyönyörködik, és azon gondolkodik. 97. vers. Mely igen szeretem a te törvényedet. Egész nap estig arról gondolkodom. Ugye az első Zsoltár azt mondja, hogy éjjel és nappal arról gondolkodik. Ez a Zsoltár író azt mondja, hogy egész nap estig, tehát valószínűleg reggeltől kezdődött, de nap estig arról gondolkodom, mert szeretem. Ne ijedjetek meg, benne van, hogy éjfélkor fölkel, és gyönyörködik az Isten beszédében. Éjfélkor is felkelek, nem? Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. 148. vers. Én nem csak levekvésig, hanem még éjfélkor is föl kell, hogy az Isten beszédéről gondolkodjam. Benne van ez az életünkben. De nem csak akkor, amikor aggódunk valami miatt, és oda kell, hogy fussunk Istenhez, és gyorsan valamit vigasztalót hadd találjunk nála, hanem úgy egyáltalán, hogy gyönyörködünk az Isten beszédében, gondolkodunk arról egész nap estig, és még éjjel is fölkerünk, hogy arról gondolkodjunk. Az Isten igében rengeteg kincs el van rejtve. És jó lenne, hogyha ezek a kincsek innét ebből a könyvből ide átkerülnének. Ugye az egyik énekben is, talán az első ének volt az, hogy minden új nap veled kezdődik el, megtöltöm szívem kincseiddel. Tényleg a szívünk megtelik az Isten kincseivel. Vagy a két borító között ott meghagyjuk bezárva. Ugye az Isten igéje olyan, mint egy mag. Ha van egy mag kezetekben, hát abból nem sok minden látszik. De ha jó földbe elültetitek, abból kinő egy növény. Már magban minden benne van, de csak akkor látszik, hogy mi van benne, ha elültetjük a földbe, és az kinő. Az Isten beszéde a szívünkbe, mint jó földbe belehullik, és ott ki kell, akkor meglátjuk az Isten igéjének gazdagságát a maga teljességében. Nem az a lényeg, hogy sok igét bemagoljunk, és sose tudjuk, hogy miről szól. Hanem az Isten lelke által az kibontakozik előttünk, a maga teljességében és szépségében, hogy azzal megteljünk, és abban gyönyörködjünk. És az életünket Isten felé vigye, gyönyörködjünk Istenben, magában, üdvözítő tervében, gondviselő szeretetében, és még lehetne sok mindent mondani. Ugye, sok minden kimarad az életünkből, ha nem gyönyörködünk az Isten igéjéről, és arról nem gondolkodunk, akár éjjel és nappal. Amikor erről a gondolkodásról gondolkodom, akkor nem magunkban vagyunk, hanem az Isten lelke kell, hogy ezeket az igéket előttünk megvilágítsa és kibontsa. Pál apostol az efézusiakért imádkozik úgy, hogy Isten adja meg nekik a bölcsesség és a kijelentés lelkét az Isten megismerésében. Itt Isten lelke ad bölcsességet, és itt a kijelentésnél meg a leleplezés, az apokalipszis szó szerepel, hogy leleplezze előttünk mindaz, ami meg van írva, hogy megértsük. Az Isten igéjét nem emberi logikával, belátással értjük meg, hanem az Isten lelke által. Ez közvetlen kinyilatkoztatás, amikor az Isten közvetlenül szól hozzánk az igén keresztül. Máté evangéliumában egyszer az Úr Jézus szinte felújjong, és hálát ad Istennek, hogy mindezeket, atyám, elrejtetted a bölcsek és értelmesek előtt, és föltártad a kisdedek előtt. A bölcsek és értelmesek előtt el volt zárva. Nem lett kijelentve. De akik lélekben kisdedek voltak, akik gyermeki őszintességgel, egyszerűséggel fogadták a krisztusi üzenetet, azok megértették. Máté evangéliumából még egy rész, ugye, amikor Péternek mondja az Úr Jézus, boldog vagy Péter, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Nem emberi bölcsességgel jöttél te erre rá, amit megvallottál az imént, hanem az atyám jelentette meg neked. Ezért, amikor az igét olvassuk, mi is imádkozzunk az Isten lelkéért, hogy ő tanítson bennünket. Pár gondolat a végére. Timóteusnak írja Pál, értsd meg, amit mondok. Ez könnyű mondani, de úgy folytatja, adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. Isten adjon neked megértést. Ezt mondja a 2 Timóteus 2.7-ben. Jó. Zárásként két ige, még mindig a 119. Zsoltárból, amikor megnyitjuk az igét. Legyen bennünk is ez a lelkület, ami a Zsoltár írójában volt, amikor így imádkozott a 18. versben. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Nyisd meg a szememet, amikor megnyitom az igét, hogy annak csodálatos voltát tudjam szemlélni. Ne csak holt betűk legyenek, amiket olvasok, hanem annak csodálatos volta a szívem előtt, a szemeim előtt világosak legyenek. És hát jussunk el mindannyian oda, amit a 162. versben megfogalmaz az író, gyönyörködöm a te beszédetben, mint aki nagy nyereséget talált. Gondolkodjunk az Isten igéjén éjjel és nappal, gyönyörködjünk abban, és fedezzük fel, mekkora nyereség az életünkre nézve az Isten beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy a te ígédet megnyithatjuk. És kérünk a te lelkedért újra és újra, akkor is, amikor magányunkban, csendességünkben jövünk a te színed elé, és akkor is, mint gyülekezet, hogy te magad taníts bennünket. Ajándékozz meg bennünket is a bölcsesség, a kijelentésnek a lelkével, és segíts bennünket meglátni a te igéd egész gazdagságát, hogy te veled, önmagaddal teljünk meg ezek által. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket ennek a világnak a gonoszságától, bűneitől, add, hogy a te félelmedben éljük a mi vándorlásunknak az idejét, amíg eljössz értünk. Kérlek, hogy te segíts ezen az úton mindannyiunkat, hogy kegyesen és istenfélően éljünk, és elnyeljük azokat az ígéreteket, amelyeket te ígértél erre a földre, és az eljövendőre vonatkozólag. Te segíts bennünket, amikor aggódunk, és szabadíts meg kérünk a bűneinktől, hogy átéljük a veled való közösségben az életnek azt a bőségét, amit Krisztusban mindannyiunk számára ajándékként felajánlasz. Kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat, egyénenként, közösségként, hogy az életnek a bősége valóság legyen a mi életünkben, és igaz legyen ránk a Zsoltár író szava, boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és arról gondolkodik éjjel és nappal. Amen.